A nevetni való tréfa. Reggel, mikor Tímea felébredt, nem érzett az elmúlt betegségből semmit. Az ifjú természet győzelmes maradt. Felöltözött magában, s aztán kijött a kabinból, s Tímárt ott találva a hajó orrán, azt kérdezé tőle. Hol van az atyám? Kisasszony, önnek az atya meghalt. Tímea rábámult nagy méla szemeivel, arca nem lehetett már fehérebb, mint addig volt. És hová tették? Kisasszony, önnek az atya itt fekszik a Duna fenekén. Ekkor Tímea leült a hajó melvéd mellé, és elkezdett némán a vízbe bámulni. Nem szólt, nem sírt, csak nézett mereven a vízbe. Tímár azt hitte, hogy jót tesz vele, ha vigasztalja. Míg ön beteg volt, öntudatlanul feküdt, addig önnek az atyát hirtelen magához szólítá az Isten. Én voltam nála utolsó órájában, önről beszélt nekem. Önnek küldte általam utolsó áldását. Az ő kívánatára én önt el fogom vinni atyának egy régi barátjához, ki önhöz anyjáról rokon. Az leányának fogadja önt, s lesz önnek atya. Van egy szép fiatal leánya, önnél kevéssel idősebb, az lesz önnek testvére. Ott igen jól fognak önnel bánni. És ami itt ezen a hajón van, az mind önnek a vagyona, amit az atya önnek hagyott. Ön gazdag lesz, és mindig hálával fog ön emlékezni arról a jó atyáról, aki önről ilyen jól gondoskodott. Tímárnak megszorult a torka, amikor arra gondolt, és aki meghalt azért, hogy téged megszabadítson, aki halált vett magának, hogy te neked odaadhassa az egész életet. És aztán bámulva nézett a leány arcára. Az nem mozdult meg az egész beszéd alatt, még csak egy könnye sem fakadt. Mihály azt hitte, hogy szégyel sírni idegen előtt, s félre vonult tőle, de a leány azután sem sírt, hogy egyedül maradt. Különös ez. Mikor a fehér macskát a vízbe fulladni látta, hogy omlottak utána a könnyei, s most, mikor azt mondják neki, hogy az apja ott fekszik a Duna fenekén, egy könnye sem ered. Vagy tán úgy van az, hogy akik apró érzékenykedésnél könnyen tudnak sírni, azok valami nagy fájdalomnál nem tudnak más, csak hallgatni és bámulni. Meg lehet. Tímárnak most más dolga akadt, mint lélektani feladványokon törni a fejét. Pancsova tornyai kezdtek északnyugat felől kiemelkedni, s a folyamon egy császári királyi sajka úszott alá, egyenesen a Szent Borbála felé. Rajta 8 fegyveres csajkás, meg egy csajkás kapitány és egy porkoláb. Azok a hajóhoz érve minden kínálás nélkül csákját akasztottak a hajópárkányba, s felugráltak rá a csónakból. A kapitány Tímárhoz sietett, ki a kabinajtó előtt várt rá. Ön a hajó biztos? Szolgálatjára önnek. E hajón utazik egy Trikalisz Eutim álnév alatt menekülő török kazniárbasa lopott kincseivel? E hajón utazott egy Trikalisz Eutim nevű görög búzakereskedő, semmi lopott kincsekkel, hanem tiszta búzával, ahogy ez Orsován megvizsgáltatott hivatalosan, amiről bizonyítványaim szólnak. Itt ez az első írás, tessék elolvasni. Török basáról nem tudok semmit. Hol van ő? Ha görög volt Ábrahámnál, ha török volt Mohamednél. Csak nem halt meg, biz azt tette. Itt ez a második írás a végrendelete, melyben utolsó akaratát megírja. Dizentériában halt meg. A kapitány végigolvasta az írást, oldalpillantásokat vetve Tímeára, ki csak ült azon az egy helyen, ahol atya halálhírét meghallá. Nem érté, hogy miről beszélnek. Az idegen nyelv volt előtte. 6 hajós legényem és a kormányosom tanuk rá, hogy meghalt. No, az baj neki, de nem nekünk. Ha meghalt, eltemették. Ön meg fogja mondani, hová. Mi felásatjuk a hullát. Itt van azon ember, ki rá fog ismerni, s az azonosságot bebizonyítandja Trikalisz és Ali Csorbadzsi között, s legalább a lopott kincseit lefoglalhatjuk. Hová temették előtt? A Duna fenekére. Ah! Ez erős dolog. És miért oda? Csak csendesen. Itt a 3. írás. Ez a pleszkovácai esperestől van, akinek határában történt Trikalisz kimúlása, s aki nem csak megtagadta a tisztességes eltakarítást, de meg is tiltotta a hulla kihozatalát a partra. A nép azt mondta, hogy vessük a vízbe. A kapitány mérgesen csapott a kardja markolatára. Te ringettét! Átkozott papok! Ezekkel örökösen baj van, de azt legalább tudni fogja ön, hogy mely tájon vetették a vízbe. Tartsunk rendet, kapitány úr. A pleszkováciak 4 őrt küldtek a hajómra, akik megakadályozzanak, hogy a hullát szárazföldre találjam kitenni, s azok éjjel, mikor minnyájan aludtunk, a hajószemélyzet tudta nélkül a Dunába veték a koporsót, kövekkel megterhelve. Itt van az írott bizonyítványuk maguknak, a tetteseknek. Vegye ön át, keresse fel őket, vallassa ki, és büntesse meg, ahogy megérdemlik. A kapitány toporzékolt és kolerikus kacagással köhögött dühében, mikor azt az írást elolvasta, visszadobva a Steamárnak. No, ez átkozottul szép dolog! A felfedezett szökevény meghalt, azzal beszélni nem lehet. A pap nem engedi földbe tenni, a parasztok belelökik a vízbe, s akkor adnak egy bizonyítványt, aláírva két olyan nevet, amit soha ember nem viselt, két olyan falu nevével, ami soha nem volt a világon. A szökevény elvész a Dunafenekén, s most én akár nekiálljak Pancsovát Szendrőig egy gerebével végigkaparászni az egész Dunát, akár elinduljak keresni két gazembert, akik közül az egyiket Karakaszalovicsnak, a másikat Stiriopicának csúfolják. A hajóterhet pedig a szökevény azonosságának bebizonyítása nélkül le nem foglalhatom. No, ezt jól adta ön, biztos úr, ezt jól csinálta ön ki. És mindenről írást hozott. Kettő, három, négy. Fogadom, hogyha annak a kisasszonynak a keresztlevelét kérném, még azt is elő tudná adni. Ha parancsolni fogja. Azt ugyan nem tudta volna előadni Tímár, de tudott egy olyan bamba birka pofát csinálni a kapitány előtt, hogy a kapitány nagyot csóvált a fején, kegyetlenül felkacagott, és aztán megveregette Tímár vállát. Aranyember ön, biztos úr! Ennek a kisasszonynak megmentette a vagyonát, mert az apja nélkül sem őt, sem a jószágot le nem tartóztathatom. Mehetnek önök útjokra. Aranyember ön! Azzal megfordult, a leghátulsó csajkást, aki nem fordult eléggé gyorsan, úgy ütötte pofon, hogy majd a vízbe esett, s parancsolá, hogy mindenki takarodjék a hajóról. Hanem amint a csónakba leszállt, még egyszer visszatekintett nagy figyelemmel. A hajóbiztos még mindig azzal a semmit nem értő birkapofával tekintett utána. A Szent Borbála hajóterhe most már meg volt mentve.